a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024. augusztus 9-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem neked is, Uram, ma azon a sok találmányon keresztül, melyet az ember annak a tehetségnek köszön, mellyel te nem szűnsz meg őt elhalmozni. Ilyen értelemben köszöntöm a telefon, a rádió, a televízió, a közlekedés eszközeit, a nyomtatás találmányait. De hosszadalmas lenne itt felsorolni az összest, most csak azokra akarok gondolni, melyek az emberek egymás közötti érintkezését segítik elő. Szeretett jó atyánk, köszönet neked végtelen értelmednek minden parányi kis szikrájáért, hiszen te ajándékozod meg mindezzel az emberi elmét. Téged dicsőítsen hát minden emberi alkotás, bárcsak mindez hozzájárulna ahhoz, hogy téged mindenki mindinkább felfedezzen, megismerjen és szeressen. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik: azok szeretik helyesen önmagukat, akik önmagukban Isten művét szeretik. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő emődöket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal augusztus 9-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz további jó rádiózást kívánok Önöknek!
A nap imája. Mennyei atyánk, add meg papjaidnak szolgálatot kegyelmét, újítsd meg szívükben a szentség lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbéli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljes szentséges szereteteddel, hogy egészen a tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek között tanácsadójuk, az igazságtalanságuk között védelmük, a betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart. Jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta. Immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskolaszer gyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. A vízügyek területén áthelyeződik a hangsúly a vízkészletekkel való gazdálkodásra, a kárelhárításról és megelőzésről. Utóbbiban jelentős eredményt ért el az ágazat, amely 450 milliárd forintot fordított az elmúlt években a védművek megerősítésére. Hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium vízközmű ágazatért és vízgazdálkodásért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Adonyban. A dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással című projekt sajtónyilvános nyitó rendezvényén V. Németh Zsolt kijelentette. A beruházás jól szemlélteti a hangsúlyváltást. Elmondta, hogy idén mintegy 200 milliárd forintot fordít az ország a vízközmű ágazatra, ezen belül mintegy 100 milliárdot rekonstrukcióra, mint amilyen a Duna mentén is megvalósul. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 31. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja stagnál. Hozzátették, a települések mérési idősorai változatos tendenciát mutatnak, stagnálás figyelhető meg 11 helyszínen, emelkedés Miskolcon, Szegeden és Szekszárdon látható, még csökkenés 8 helyen, Békés Csabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen és Tatabányán tapasztaltak. Hetek óta egyre fokozódik az aszály Magyarország nagyobb részén. A kukorica és napraforgó állományok egyre több felé kényszerérésben vannak és száradásnak indultak, de egyelőre nem várható számottevő eső, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben nagyobb részt száraz volt az időjárás. Az érkező gyenge időjárási frontok csak kis területre, délnyugatra, nyugatra és északkeletre hoztak számottevő csapadékot. Helyenként 20-30 mm, de az ország jelentős része szinte teljesen szárazon maradt. Az elmúlt 30 nap csapadék összege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány. A talaj felső fél méteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. Végül az időjárásról. Pénteken a helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként főként az északkeleti harmadban fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatarok mentén átmenetileg erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a párizsi olimpián. 10 éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka, kollektív tragédia. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Ferenc pápa az olaszországi afgán közösséghez, a párbeszéd kultúrájával a békés együttélésért. Ferenc pápa szerdán reggel az általános kilagatás előtt fogadta a Vatikánban az olaszországi afgán közösségek társulatának 10 tagját. Hozzájuk intézett beszédében osztozott népük fájdalmas történetében, és arra biztatta őket, hogy ne engedjék vallási hagyományaikat politikai szándékok eszközévé tenni, hanem törekedjenek olyan együttélésre, melyben az emberek kölcsönösen elismerik egymás vallási és kulturális értékeit.
L'Afghanistan negli ultimi decenni ha avuto una storia complicata e drammatica.
Afganisztán az utóbbi évtizedekben bonyolult és drámai történelmet élt meg, amelyet egymás követő véres háborúk sora jellemzett. Ilyen körülmények között nagyon nehéz volt a lakosságnak nyugodt, szabad és békés életet élnie. A háborúskodás miatt sokan vesztették életüket, mások pedig hazájuk elhagyására kényszerültek. Kezdte beszédét a pápa. Az afgán társadalmat, miként a szomszédos Pakisztánt is közösen jellemzi, hogy sok nemzetiség alkotja, amelyek mindegyike büszke kultúrájára és hagyományaira. Ez a sokféleség azonban a sajátosság védelme helyett sokszor alkalom a diszkriminációra és a kirekesztésre, sőt, az üldözésre is. Mindez különösen is érvényes a Pakisztánnal szomszédos lyukacsos határra, ahol számos etnikum és vallás él és találkozik egymással. A pápa szerint a vallásnak természeténél fogva hozzá kellene járulnia a szembenállások keserűségeinek enyhítéseihez, és olyan tereket kellene teremtenie, melyekben egyenlőképpen elismerik egymás értékeit. Mégis a vallást sokszor manipulálják, és eszközként hasznosítják, és olyan célokra használják, amelyek idegenek a természetétől.
È perciò indispensabile che in tutti maturi la convinzione che non si può in nome di Dio fomentare il disprezzo dell'altro, l'odio, la violenza.
Ennél fogva nélkülözhetetlen, hogy mindenkiben érlelődjék a meggyőződés, hogy Isten nevében nem lehet megvetést, gyűlöletet és erőszakot szítani. A Szent Atya ezért arra biztatja az afgán közösséget, hogy továbbra is munkálkodjanak a vallási harmónia előmozdítására irányuló nemes szándékaikon, hogy legyőzzék a különböző vallások közötti félreértéseket, és ezáltal a bizalomteljes párbeszéd és béke útját tudják építeni. Ez korán sem egyszerű út, amely olykor kudarcot szenved, de mégis ez az egyetlen lehetséges út, amelyet kitartóan és következetesen kell követni, ha valóban jót akarnak tenni a közösségnek a béke szolgálatában. Ferenc pápa végül az Al-Azhar nagyimámjával 2019. február 4-én aláírt emberi testvériség dokumentumára utalt, amely leszögezi, hogy a vallások soha nem szítanak háborút, nem ösztönöznek gyűlöletre, ellenségeskedésre, szélsőségességre, sem erőszakra vagy vérontásra. Ezek a csapások a vallási tanítástól való eltérésnek, a vallások politikai célra történő használatának, valamint bizonyos hívő emberek torz vallás értelmezéseinek a következményei, akik visszaéltek a vallásos érzelmeknek az emberek szívére gyakorolt befolyásával, hogy olyan dolgokra vegyék rá őket, amelyeknek nincs közük a vallás igazságaihoz.
Pertanto abbiamo chiesto a tutti di cessare di strumentalizzare la religione per incitare all'odio, alla violenza.
Éppen ezért kéri, hogy szűnjön meg a vallások eszközként hasznosítása gyűlölet és erőszak keltésére. Az emberi testvériség dokumentuma pontosan az Istenbe vetett hit révén született, aki az embereket testvérként teremtette meg, és nem akarja, hogy az ő nevét emberek terrorizálására használják. A vallás szerepéről elmondottak hasonló módon vonatkoztathatók az etnikai, nyelvi, kulturális különbségekre, amelyek kezeléséhez ugyanúgy szükséges a párbeszéd kultúrájának útként való elfogadása, a közös együttműködés és egymás kölcsönös ismerete. Ferenc pápa mindenható és irgalmas Isten segítségét kérte a kormányok és a lakosság számára egy olyan társadalom felépítéséhez, ahol mindenkit egyenlő jogokkal rendelkező, teljes jogú állampolgárként ismernek el, és ahol mindenki a saját szokásai és kultúrája szerint élhet, mindenki jogai figyelembe vevő keretek között visszaélések és diszkrimináció nélkül.
Öt vallás képviselői gyűltek össze, hogy megünnepeljék a testvériséget a Párizsi olimpián. Az 1924-es Párizsi olimpiai játékok idején a Notre-Dame székesegyház rendkívüli vallásközi szertartásnak adott otthont. 100 évvel később, augusztus 4-én újabb vallásközi találkozót tartottak a híres párizsi székesegyház előterében, hogy megünnepeljék a testvériség szellemét, amely a világ legfontosabb sporteseményének hátterében áll. Vasárnap délelőtt 10 órakor a világ öt nagy vallásának képviselői gyűltek össze Párizs egyik legikonikusabb jelképe előtt, amely a 2019. április 15-i pusztító tűzvész után még mindig újjáépítés alatt áll, és idén decemberben nyitják meg újra. Az olimpiai falu különböző vallások központjának, mintegy 100 lelkészével körülvéve, megosztották gondolataikat arról, hogyan hozhatja ki a sport az emberiségből a legjobbat, és hogyan szolgálhatja a világ népeit. Philippe Marseille püspök, Párizs segédpüspöke, valamint Christian Krieger tiszteletes, a francia protestáns szövetség elnöke, és Anton Gejesov tiszteletes, franciaországi ortodox kórházlelkész képviselte a keresztény vallást. Hozzájuk csatlakozott Haim Korsia, francia főrabbi, Nayat Ben Ali, a Párizsi Mecsetek Egyesületének elnöke, Jigmé Trianlé Gyatso Láma, a francia buddhista unió társelnöke, és Sailech Bafsar, a hindu közösség képviselője. Emmanuel Gobillard dinyei püspök, a Szentszék külön megbízottja a 2024-es Párizsi olimpián, a Vatikáni Rádiónak kifejtette, hogy a Notre-Dame székesegyház volt az esemény helyszíne, mert ez egy nagy vallási jelentőséggel bíró hely a keresztények számára, de egyben egy olyan hely, amely minden emberhez szól szerte a világon. A vallási vezetők szabadon beszéltek imával, buzdítással vagy olvasmányokkal. Gobillard püspök kiemelte a szertartás alatti csend pillanatainak hatását. Szerintem ez a legszebb módja egy közös ima kifejezésének, amely lehetővé teszi, hogy valami fontosat és szépet mondjunk. 1924. július 5-én Pierre de Coubertin báró, a modern olimpiai játékok elindítója kérésére rendezett első vallásközi találkozó szinte az összes sportolót összehozta. Gobillard püspök emlékeztetett arra, hogy eleinte a kezdeményezés némi vitát váltott ki. Akkor de Coubertin báró pontosította, hogy a szertartás nem tartalmaz sem szentmisét, sem áldást, sem papokat az oltárnál, sem a katolikus szertartás bármely más elemét, hanem csak gyönyörű énekeket egy lenyűgöző környezetben, és néhány nagyon világi üdvözlő szót. A szertartást azonban később a korabeli sajtó üdvözölte. A Paris Soir, francia napilap, egészen odáig ment, hogy azt írta. Isten csodát tett azzal, hogy a protestánsokat, buddhistákat, zsidókat és ortodox keresztényeket összehozta szentélyében. Ez a rendkívüli esemény, jegyezte meg Gobillard püspök, azt mutatja, hogy a vallások már egy évszázaddal ezelőtt is ki akarták fejezni testvériségüket, megjegyezve, hogy ez az olimpiai játékok idején történt. Ez az egységszellem a mostani játékok során is végigkíséri majd a sportolókat az olimpiai falu különböző vallások központjában, amely 5 imaszobának ad otthont és lelki támaszt nyújt a versenyek alatt. Éve menekültek el a keresztények a ninivei síkságról. Szakó pátriárka. Kollektív tragédia. Kollektív tragédia a keresztények és más kisebbségek ellen, amely még mindig élénken él az emlékezetekben. Való igaz, az ISIS-t legyőzték, de ideológiája továbbra is erős, és nem csak Irakban. Ezt hangsúlyozza Luis Rafael Szakó bíboros, a Káldok bagdadi pátriárkája, aki a Fidesz missziós hírügynökségnek felidézte azt a 10 évet, amióta az úgynevezett iszlám állam dzsihadistái kiűzték a keresztényeket a ninivei síkságról, és megpróbálták létrehozni a kalifátust Irak és Szíria határán. 120 ezer keresztény volt kénytelen elhagyni otthonát és javaikat, a 2014. augusztus 6-a és 7-e közötti éjszakán. Szakó pátriárka sajnálja, hogy közülük csak 60% tért vissza, ezzel veszélybe sodorva a világ egyik legrégebbi keresztény jelenlétét a területen. Körülbelül 30 család költözött vissza, gyakran hiányzó családtagokkal és nagyon idős emberekkel. Az úgynevezett iszlám állam uralma alá került egyik első iraki városból, Moszulból, már 2014. június végén elmenekült mintegy 1200 keresztény család, amely megérkezett a síkság falvaiba, például Kramlesbe és Tilkifbe. Otthonaikat ugyanis N betűvel jelölték meg a Nazaréno kifejezés alapján. Menekülés vagy halál. Ez volt az iszlám hitre térés egyetlen alternatívája. Legtöbbjük hosszú várakozás után az iraki Kurdisztánba menekült, és ma a keresztények az ország északi részén élő 600 ezer helyüket elhagyni kényszerült ember 7%-át teszik ki, többségük Erbil körzetében él. A becslések szerint havonta körülbelül 100 keresztény család hagyja el Irakot, mutat rá Szakó bíboros. Az okok között a háborús traumák mellett az országban gyakran uralkodó fanatizmus, a közel-keleti aggasztó jelenlegi helyzet és a totális háborútól való félelem szerepel. Irakban, mondja a pátriárka, egy modern, demokratikus, állampolgárságon alapuló civil államra van szükségünk. Már nem beszélhetünk többségről, kisebbségről, keresztényekről, zsidókról, síitákról, szunnitákról, jazidiakról és így tovább, hanem polgárokról. Mindannyian állampolgárok vagyunk, egyenlő jogokkal és kötelességekkel. Csak Moszulban, az Irakban jelenlévő keresztények száma a 21. század elején több mint 100 000 volt, és számuk már Saddam Hussein rezsimjének 2003-as bukása után a felekezeti erőszak fokozódásával csökkent. Sokan emigráltak, majd visszatértek Észak-Amerikából, Európából és Ausztráliából. Több mint 1 millió keresztény menekült el, nem csak Észak-Irakból, hanem olyan városokból is, mint Bászra, ahol ma 300 keresztény család él, míg 50 évvel ezelőtt még 5000 család volt a településen. Hitélet. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Az elmúlt vasárnap evangéliumában többször is elhangzott Jézus kijelentése: én vagyok az élet kenyere. Az évközi 19. vasárnap ez a kijelentés újra megismétlésre kerül többször is, hogy még jobban közel kerüljek Jézus lényéhez, isteni életéhez, sőt, hogy ebben az Isten életben erősebbé válhassak. A görög nyelvben két szó jelöli az életet. Az egyik a biosz, amely a biológiai életet jelöli, a másik a zoé, amely a magasabb rendű életre utal. Amikor Jézus az életről szól, az eredeti görög szöveg szerint soha nem a biológiai életet jelentő biosz szót használja, hanem a zoét, amely azt jelenti elevennek, egészségesnek lenni. Tehát egy magasabb rendű, igazi életet jelentő szó ez. Az élet ugyanis nem csak biosz, hanem zoé. Erre a magasabb rendű életre kapott meghívást az ember. Ez a magasabb rendű élet az Istenre hangolt élet, amikor az ember nem csak vegetál, hanem igazán él. Ez a zoé, az Istenre hangolt élet, a vele való és benne való együttlét. Ő benne meg csak akkor tudok lenni és megmaradni, ha ő belőle táplálkozom, ha őt megeszem. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha a Szentlélektől átváltoztatott kenyeret magamhoz veszem, az beépül életembe, és ezzel már úgymond istenibb életet élek. Igazából fel sem tudom fogni, mekkora ajándék és lehetőség így részesülni ő belőle. Elmével nem, de szívvel rá lehet érezni. Ez a ráérzés, megérzés döbbenete is ajándék. Az ajándékot pedig kikényszeríteni nem lehet, csak gyakorolni a nyitottságot, szentmisén való részvétel és az igehallgatás által. Ha tényleg kicsit is ráérzek erre a titokra, akkor megszólal bennem is általam ez a titok. Ez aztán arra késztet, hogy még több időt szánjak a vele való együttlétre, és hogy megegyem őt, beépüljön, pontosabban visszaépüljön életembe. S akkor arra is rádöbbenek, hogy ő éltet, mozgat és küld. Így növekszik nyitottságom ő iránta és mások iránt is. Ez lenne a megoldás, és nem az előítéletek vagy utógondolatok, amelyekkel a szentírási rész elején támadják Jézust, nem de Józsefnek az ácsnak a fia. Nem ismerjük rokonait? Az ember képes arra, hogy mindenféle kifogást találjon, és hogy ne fogadja be ezt az isteni életet. Őt, aki ma is, mindig az élet kenyere. Karl Rahner, a nagy hittudós és jezsuita szerzetes mondását sokaktól hallhattam, nem szó szerint idézem. A holnap keresztény vagy misztikus lesz. Olyan, aki megtapasztalta Istent, vagy nem lesz keresztény. Egyértelmű kijelentés ez. Keresztény ember nem az, aki valamelyik keresztény egyházhoz tartozik, hanem az, aki találkozott az Istennel, és minden nap Istennel akar élni, vele akar járni, és Krisztusból, az élő kenyérből táplálkozik. Amikor belőle élek, akkor valójában nem én veszem fel őt, hanem ő vesz fel engem, és ő épít be életébe. Aki Krisztust választja minden nap tudatosan, és Krisztusból táplálkozik, Krisztusivá válik. Az élet kenyere élteti és megváltozik. Gyakran mondogatják magukat tapasztaltnak tartó emberek. Kutyából nem lesz szalonna. Ezzel kapcsolatban olvastam valahol, és teljesen ebben hiszek. A mennyek országában olyan szalonnák lesznek, amelyek mind kutyából készültek. Humoros kijelentés, de ez a lényeg. Aki Krisztussal és Krisztusból él, folyamatosan és radikálisan változik. Én kivel élek?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Hitélet címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Ocean közös tanszergyűjtése. Az akció augusztus 8-ától 24-éig tart, jelentették be az Egyesület és az Áruházlánc közös sajtótájékoztatóján Budaörsön. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke elmondta, immár 7. éve szervezik meg a vállalattal közösen tanszergyűjtési akciójukat. Az elmúlt 3 évben 300 000 iskolaszer gyűlt össze, amelyekkel 27 000 gyermeknek és családjuknak tudtak segíteni. Mint mondta, az összefogáson túl a legnagyobb köszönet a vásárlóknak jár, hiszen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején is évről évre többen támogatták a szervezetet. A vízügyek területén áthelyeződik a hangsúly a vízkészletekkel való gazdálkodásra, a kárelhárításról és megelőzésről. Utóbbiban jelentős eredményt ért el az ágazat, amely 450 milliárd forintot fordított az elmúlt években a védművek megerősítésére. Hangsúlyozta az Energiaügyi Minisztérium vízközmű ágazatért és vízgazdálkodásért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Adonyban. A dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással című projekt sajtónyilvános nyitó rendezvényén V. Németh Zsolt kijelentette. A beruházás jól szemlélteti a hangsúlyváltást. Elmondta, hogy idén mintegy 200 milliárd forintot fordít az ország a vízközmű ágazatra, ezen belül mintegy 100 milliárdot rekonstrukcióra, mint amilyen a Duna mentén is megvalósul. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 31. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja stagnál. Hozzátették, a települések mérési idősorai változatos tendenciát mutatnak, stagnálás figyelhető meg 11 helyszínen, emelkedés Miskolcon, Szegeden és Szekszárdon látható, még csökkenés 8 helyen, Békés Csabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen és Tatabányán tapasztaltak. Hetek óta egyre fokozódik az aszály Magyarország nagyobb részén. A kukorica és napraforgó állományok egyre több felé kényszerérésben vannak és száradásnak indultak, de egyelőre nem várható számottevő eső, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben nagyobb részt száraz volt az időjárás. Az érkező gyenge időjárási frontok csak kis területre, délnyugatra, nyugatra és északkeletre hoztak számottevő csapadékot. Helyenként 20-30 mm, de az ország jelentős része szinte teljesen szárazon maradt. Az elmúlt 30 nap csapadék összege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány. A talaj felső fél méteres rétege az ország túlnyomó részén rendkívül száraz. Végül az időjárásról. Pénteken a helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként főként az északkeleti harmadban fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatarok mentén átmenetileg erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Lapok, lapokra szednek szét, fekete-fehér lesz. Nem színes a kép, mert veled azunk a szíve, titkok otthona. Olomból aranyat olvasztó mágia, mert ahol a gyógyi, amíg van szép híd, a mosoly varázsul. A föld mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten a tilta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az album a fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb. Törik a jég, a bőrön olvad a könny, gyógyul a seb és a fájdalomtól elköszön. Ahogy múlik a horror, csodákat fest, mint égre szivárvány, mosoly terez. És tudod, hogy lényed titkok mágusa, mint anya magzatának otthona. A szívekben gyógyít, az arcokon szépít, a mosoly varázsol. A föld mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten a tilta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az album a fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb. A föld mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten a tilta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az album a fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb. A föld mint egy album, az album a fényképek, az emberek, a képekre Isten a tilta, hogy csak örömmel nézheted. A föld csak egy album, az albumban fényképek, az emberek, a képeket nézve megérted, hogy a haragra vakul, és a mosolytól lesz színesebb.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Augusztus 9-e, péntek van. Ma Emőd nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. Az Emőd régi magyar személynév. A régi emik, ige származékának az emő szónak a D kicsinyítő képzős alakja, jelentése kis csecsemő. Az emődök védőszentje az az Emigdius, itáliai aszkoli püspök vértanú, aki 303 vagy 304 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves emőd nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.
Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 9-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1928-ban született Lukács Ervin karmester, a Magyar Állami Operaház mesterművésze és örökös tagja, aki Kossuth díjas, Pásztori díjas, Bartók díjas, érdemes és kiváló művész. Állandó zsűri tagja volt a Magyar Televízió karmester versenyeinek, és 81-től a Postás Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője is volt. 91 és 94 között az Állami Hangverseny Zenekar zenei igazgatója, 95-től pedig a Japán Filharmonikusok állandó vendégkarmestere volt. 1999 és 2002 között a Szegedi Szimfonikus Zenekar állandó vendégkarmestere és művészeti vezetője, illetve művészeti tanácsadója volt. Karmesteri aktivitását, vitalitását, művészetének kifejező erejét 80. életévén túl is megőriztem. 2008 és 2010 között még több nagy sikerű koncertet dirigált magyar zenekarokkal. Számos hanglemezfelvétel is készült vezényletével. A Magyar Állami Operaház mesterművésze és örökös tagja ő. Lukács Ervin karmester 2011. február 18-án hunyt el Budapesten. 1932-ben Kaposváron született Nádas Gábor, zeneszerző, zongorista, aki számos színházi zenés játék zeneszerzője és több mint 400 táncdal szerzője volt. Táncdalai hanglemezen is megjelentek. Legismertebb slágerei a Kicsit szomorkás a hangulatom, a Jamaikai trombitás, az Engem nem lehet elfelejteni, a Szeretni kell, ennyi az egész és a Különös éjszaka volt. Nádas Gábor tanulmányait a Budapesti Nemzeti Zenedében és a Fodor Zeneiskolában végezte. Zongoristaként és zenekarvezetőként is működött. Zenés darabjait, musicaljeit Magyarországon kívül Romániában, Jugoszláviában, Csehszlovákiában mutatták be. És vendégszerepelt is az általa vezetett együttessel Csehszlovákiában, Finnországban és Jugoszláviában. Több mint 400 táncdala jelent meg hanglemezen Magyarországon, Dániában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Svédországban és Finnországban. Musicalek és zenés vígjátékok is nevéhez köthetőek, például az Imádok férjhez menni, a Kaktuszvirága, a Csárli nénje, a Kisorsolt menyasszony és az Oké, Mr. Kovács című művek. 1936-ban Pest Erzsébeten született Ratkó József, József Attila díjas magyar költő. Ratkó József, bár Pest Erzsébeten született, élt Vámos Mikolán, Sándorfalván, Budaörsön, Miskolcon, Parasznyán, Erdőbényén, Hajdúhatházon, Tiszadobon és Nyíregyházán is. Önéletrajza 60-as években jelent meg. Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd a nagykálói Kródi Gyula járási könyvtár igazgatója lett. Az ének megmarad versantológia költői közösségéhez tartozott. Segítsd a királyt című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben. Rövid betegség után 1989-ben hunyt el Debrecenben. 1939-ben született Garami József labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó válogatott, volt szövetségi kapitánya. Aki 1953-ban kezdte el a futballt a pécsi Dózsa csapatában. 10 évig játszott a klubban, majd a pécsi VSK labdarúgója és a komlói Bányász játékosa lett. A 60-as években tért vissza a PVSK-hoz, majd itt is fejezte be pályafutását 1967-ben. 1964-ben végzett a pécsi tanárképző főiskola magyar-orosz testnevelés szakán. Első edzői állását a pécsi sportiskolánál töltötte be, ahol utánpótlás edzőként dolgozott. 1976-ban a testnevelési főiskolán szerzett szakedzői diplomát. 87-ben 5 mérkőzés alatt a magyar labdarúgó válogatott megbízott szövetségi kapitánya volt, 85-ben pedig mesteredzői címet szerzett. 2003-ban az MTK szakmai igazgatója lett, majd 2004-ben vezetőedzője is. 1996-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőbizottságának elnökévé választották. 2008. szeptember 19-én az FC Fehérvár és MTK mérkőzésén 626. élvonalbeli meccsén ült a kispadon, és ezzel Lakat Károly csúcsát döntötte meg. Az akkori mérkőzés eredménye 0-2 lett. 1953-ban született Budapesten Delhussa John, magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró, Ihász Gábor énekes és Ihász Kálmán labdarúgó unokatestvére, akinek apai nagyanyja görög, nagyapja pedig albán, anyai nagyanyja német, nagyapja pedig magyar nemzetiségű volt. Johnny gyermekkorát Zuglóban töltötte, eredetileg autófényező szeretett volna lenni. Könnyű zenei karrierjét egészen fiatalon kezdte. Mindössze 18 éves volt, amikor 71-ben a Táncdalfesztiválon előadta a Hegyek lánya című saját dalát, amellyel egy csapásra ismert lett. A 74-es év hatalmas sikereket hozott számára. Később a Bergendi Együttes énekese is volt, és 79-ben megjelent első nagylemeze Delhussa John címmel. Számos kelet-európai fesztiválon sikeresen szerepelt. Több neves külföldi előadó is felkérte, hogy szerezzen számukra zenét. Írt dalt többek között Demis Roussosnak és a Gombay Dance Bandnek is. 1989-ben megkapta a Magyar Rádió Emerton díját. 2005. március 15-én a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Áprilisban a Vitézi rend lovagjává is avatták. Az elmúlt években a kereskedelmi televíziók műsoraiban volt látható. Maradunk még mindig az énekeseknél. 1963-ban New Jersey-ben született Whitney Elizabeth Houston, azaz Whitney Houston, hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, akinek édesanyja Grammy-díjas szól és gospel énekesnő, nagynénje pedig Mary Jones énekesnő. Keresztanyja Aretha Franklin, 16-szoros Grammy-díjas énekesnő. A Guinness Rekordok könyve szerint Whitney Houston a valaha legtöbbet díjazott női előadó művész volt. Díjai között szerepel 2 Emmy-díj, 6 Grammy-díj, 38 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, és pályafutása alatt összesen 415 díjat és kitüntetést vehetett át. 26-szor jelölték Grammy-díjra, 38-szor pedig American Music Awards-ra. Whitney Houston a világ legtöbbet díjazott énekesnője, albumjaiból több mint 180 millió fogyott világszerte. Olyan dalokat köszönhetünk neki, mint az I Will Always Love You, a My Love Is Your Love, az I Have Nothing és a Step by Step. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1472-ben Esztergomban hunyt el Vitéz János, bíboros, esztergomi érsek, Janus Pannonius költő nagybátyja, aki nagy műveltségű főpap volt. 1465. februárjában lett esztergomi érsek. Esztergomban fényes palotát emeltetett, kép- és könyvtárt alapított, és kétségtelen, hogy a tudományokat és a művészeteket magánvagyonából is támogattam, de bőkezű pártfogása főleg Vitéz János befolyásának volt köszönhető Mátyás király által. Ahogy már említettem, a mai napon 1472-ben hunyt el Esztergomban. 1964-ben Budapesten hunyt el Bárci Gusztáv, magyar orvos, gyógypedagógus, aki tanári képesítését Léván szerezte, majd 21-ben fülorgégészeti szakvizsgát szerzett. 1921-ben szerkesztette a Magyar Siketnéma Oktatás című folyóiratot, és több intézményben is foglalkozott értelmi fogyatékosokkal, látássérültekkel, nagyot halló és beszédhibás gyerekek nevelésével. Tevékenyen részt vett a magyar iskolaorvosi rendszer kiépítésében, illetve magán- és iskolaorvosi praxist is kiépített. 1936-tól a Gyógypedagógiai Nevelőintézet tanára, majd igazgatója lett. 1942-től a 63-as nyugdíjba vonulásáig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója volt. Munkásságát az értelmi fogyatékosok és nagyothallók gyógyító nevelésének, illetve a gyógypedagógus képzésnek szentelte. Ő fektette le a gyógypedagógia elméleti alapjait, leírta az agykéregi eredetű süketnémaság korképét, és a kezelésére kidolgozott gyógypedagógiai hallásnevelési eljárása világszerte ismertté tette szakmai körökben. Munkásságáért 1953-ban Kossuth díjjal tüntették ki. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 350 óta Nagy Szent Izsákra, az önálló örmény egyház megteremtőjére emlékezünk a mai napon. 350 és 438 között élt örmény keresztény püspök volt ő, 390-ben lett az örmény egyház pátriárkája, és hosszú harc után sikerült megszüntetnie egyháza függőségét a kappadókiai Cezárea egyházi fennhatóságával szemben. Ő valósította meg az örmény püspökök nőtlenségét, bevezette a bizánci egyházjogot, harcolt a perzsák vallási befolyása ellen, templomokat, iskolákat építetett és támogatta a szerzetes életet. Szent Meszroppal együtt kidolgozta az örmény írásrendszert és a szentírás nagy részét is lefordította. Része volt az örmény katolikus liturgia kidolgozásában. Lényegében ő teremtette meg az örmény nyelvű irodalmat. 1173-ban kezdődött el a pízai torony építése, amit nem terveztek Ferdére. Miután 1178-ban a torony harmadik emeletét is felhúzták, az épület olyannyira megsüllyedt, hogy a nagy riadalom miatt az építkezést azonnal leállították. Csak jó 100 év múlva láttak hozzá a további építkezésnek. Az 58 méter magas, 6 emeletes szépség az itáliai román stílus gyöngyszeme. A dőlést az okozhatta, hogy a torony alatt minden valószínűség szerint egy olyan kis szigetpereme húzódott, mely az egykori kikötő része lehetett. A 80-as években a dőlés értéke már meghaladta a 4 métert. Elkerülhetetlenné vált a torony bezárása. Erre 1990. januárjában került sor. A munkálatok 2001 nyarán fejeződtek be, és a torony kapui még az év decemberében újra megnyíltak az érdeklődők előtt. Jelenleg biztonsági okokból egyszerre 30-an tartózkodhatnak a harangtoronyban, és a tetejéig 294 lépcsőfok vezet fel. A szakemberek bizakodóak, hiszen a torony 2003. szeptembere óta mozdulatlan. És kétség kívül Píza egyik jellegzetessége, látványossága a pízai Ferde torony. 1866-ban Xanthus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert. Éppen ezért a mai nap az állatkertek napja is hazánkban. Érdekességként említem meg, hogy 1910-ben E.G. Fisher szabadalmaztatta az elektromos mosógépet. 1992-ben befejeződött a 25. újkori nyári olimpia Barcelonában, ahol 171 országból érkezett több mint 10 000 sportoló. A magyarok itt ismét sikeresen szerepeltek. 11 aranyérmet, 12 ezüstérmet és 7 bronzérmet szereztek. Sikeresen szerepelt itt Egerszegi Krisztina és Danyi Tamás úszó, Farkas Péter és Repka Attila birkózó, Ónodi Henrietta tornász, Kovács Antal cselgáncsozó, Szabó Bence kardvívó, valamint a női kajak négyes 500 méteren. Kedves hallgatóink, augusztus 9-i kalendáriumunkat hallották.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And darling, you That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Dreamed of, and I wish in you.